Januári reggel. Ébredés előtt tekintetet váltottam egy macska kölyökkel. Gyanútlan volt és fürkész. Kézben vitte egy tagba szakadt lompos asszony. A következő pillanatban már lesújtott. Gyakorlott mozdulat volt a favágó bakon, a véres szekercét félrelökte, a fejet a testbe beletömte, a dekapitált korpuszt a szemétdombra hajította, át a kapirgáló baromfik fölött. A jelenetet egy szemhéj választotta el a szobámtól. Mi dolgom volt nekem a sárdagonyás, ganélével csörgedező udvarban, ahol életemben sosem jártam? Mintha magyarázatot keresnék ott is, de sehol senki. A pajta sötétjében riadt disznók horkantak, az ajtóként felszegelt lópokrócok nehéz szaga végighorzsolt, ahogy kiutat kerestem. Biztosan volt már macska a háznál. Nem volt hely még egy éhes szájnak. A szükség nem hagy ellágyulásra időt. Röviden, fölösleges volt megszületnie. Visszatérnem a kényelembe korán sem egyszerű. Legalább nem szenvedett, gondolom. Homlokomat a hideg üvegnek nyomom, és nézem, hogyan erőlködik, hiába, a tél. Visszaépítés. A hold akkor is világít, ha elsötétített ablakaink mögött alszunk. Milyen egyedül érezheted magad abban az idegen városban, ahol hideg van, esik az eső, unatkozol, mert nincs ott senki, aki rád figyelne. Hogy létem felől érdeklődsz? Pedig most egy pár napig tápászkodni kellene, mindenkinek a maga tér felén. Szükségünk volna csendre, mert a szavak mindent összekuszálnak, főként az arc nélküli, hangsúly nélküli szavak, beledobva a köztesbe, hogy átvergődjenek a roppant, jeges űrön, fel a műholdig és vissza, mint a maratoni futó, lógó nyelvvel közvetíteni, mielőtt kilehelnék a lelküket. Mióta elmentél, folyton visszatérsz. Elkezdődött a romeltakarítás. A hosszas vonszolódás utáni leválásban szerzett horzsolások, oly sokáig hanyagolt kezelése. Most szakítsam ki magamból a távolból belém akasztott horgot? Igennel felelek, jó lenne együtt beülni valahová, kakaót inni, összehasonlítani ízét az itthonijéval, az ottani esőt az ittenivel. Megnyitom a város térképét, nézegetem, bezárom a többi ablakot. Semmi nem sürgős. Közben szóba elegyedtél a pincérnővel, magyarázod a megnyúlt válaszidőt. Kérdezte, honnan vagy, mi áradban, és megfogadta, hogy majd megkeres. A kakaó pedig sokkal finomabb, de lehet, hogy csak hidegebb van, mint itt, te pedig magányosabb vagy. Ide nyávogsz, oda dorombolsz. Én macska bolond. Még mindig meghatódom, ha felbukkan egy-egy szőrszál régen eltűnt cicánk után. Zwischen menschliche Beziehungen, válaszoltam a német újságírónak, aki azt kérdezte, milyen témák érdekelnek a világból, mikről írok szívesen. Előtte persze kinéztem a szótárból, és megtanultam. Az anyanyelvemen talán sosem merném kijelenteni, túl hangzatos, vagy nem is tudom, komolyan vevős. Idegen nyelven az ember magát is komolyabban veheti komolyan. Álmomban kivettek egy bordát a mellkasomból, abból csináltak nekem társat. Arányos volt velem, hozzám hasonlított. Talán más nemű volt, de ez nem volt lényeges. Esetleg velem egy nemű, de nem egy nemű. Ennyi volt. Nem tudom, volt-e folytatás, de abban biztos vagyok, hogy kezemben éreztem a boldogság kulcsát, vagy mondjunk inkább boldogulást, az decensebb, és a megvalósíthatóság gényeit is magában hordozza. Azt hiszem, ez az elfáradt szív agyszüleménye volt. a létezővel való küszködésben a képzeletnél talált menedéket. Vágyból teremtett és gondolatból formált. De hát mégiscsak igazibbak ennél az emberközi kapcsolatok. Oda-vissza. Amikor azt kérdik tőle, hogy tudott élni, abban a kiábrándultságnak és gyanakvásnak megágyazó folytott közhangulatban, arra gondol, máshol se tud. Pedig most is éppen máshol van, és most is éppen él. Ráadásul jól. Érezze jól magát, használja ki, mondták búcsúzáskor, mint valakinek, aki ritka lehetőséghez jutott. És valóban. Ritkán utazik, mintha lehetséges úti terveit lefedné, hogy eleve idegenben él. Onnan nézvést külföldre távozik akkor is, amikor hazamegy. Egy kisebbségi mindig kisebbségi marad, de az ismerős diszkomfort érzettel az otthona nem körülírható, kapcsolataira nem terjed át. A színes faházak tövében éri utól az eddig ismeretlen hiányérzet. A gyakorlati és szép érzékről tanúskodó házsorok között a virágba borult vadgesszenye soron uralkodik el rajta a nem ide tartozás felismerése, megérkezés valami jóba, ami nem az övé. A tenger felől érkező rothadt algaszag, a hajókürtök hangja, az ellenszélben lebegő sirályok felkavarják. Ilyesmit érezhetnek az árva lányok, akik a módos alapítványi árvaházakból hálátlanul visszaszöknek a putriba, kiállnak strihelni az utcára, mint egykor csupán rossz hírből ismert anyjuk. Nem, nem a fásultság, az elgyötört arcok, a görcsös szemérmességgel takargatott testek, palástolt érzékenység hiányzik neki. Nem az előítéletekre épülő nevelés, a gátlásokból kovácsolt elvek, ítélkezéssel gyakorolt vallás, nacionalizmussá gyúrt hagyomány. Nem a feloldódástól való félelem. Itt az otthonos jót láthatja maga körül, magától értetődő természetességgel, megtapasztalhatja, milyen, amikor okafogyottá válik a belső emigráció. Kiszolgáltatottnak érzi magát így, kifordítva, mintha lelepleződtek volna képzelgései. Haza akar menni valahová, ahol újra magába zárkózhat, titkos közösséget teremtve a nehezen felkutatható hasonlókkal. Kénytelen beismerni, hogy honvágya van. Kognitív diszonanciába keveredett. Visszatérek, nyugtat mindenkit, aki marasztalja. De magában már visszaszámol. Távcső. A körülkerített részlet kizárólagossága eltávolítóbb, mint szabad szemmel nézni az egészet. Részleteiben vizsgálgatni valamit önmagában félrevezető. Egy árbóc tetejéről megpillantani a szárazföldet az persze más, az a közeledésnek olyan foka, amely földrészé egészíti a horizont egyenetlenségeit. De miért választanánk magunknak hamis perspektívát? Miért hazudnánk magunkat közel, ha egyszer nem vagyunk látótávolságon belül? Ha az uralkodó elfogultságokat magába olvasztotta a józan belátás? Menetiránynak háttal szembenézni a zsugorodó térrel felszabadítóbb, mint valakit öregedni látni. Ez a zsugorodás nem jár halállal, de valaminek az elmúlásával feltétlenül. Ha távcsőbe nézünk, a rálátást zárjuk koporsóba. Torzítunk valamit, ami közegével arányos. A távcsőbe néző elől kitakarni egy várost, elegendő egy újbegy. Vagy ha erdő, mi egy falevél egy fához képest? Ha a levél elágazásain próbálnánk elindulni, eltévednénk. Utak, utak mindenütt. Nagyító lencsén át láthatunk egy ölelkezést egy távoli ház emeleti lakásában. Mit érünk vele? Kirekesztjük magunkat a meghittség pillanatából, miközben bezáródunk a magányba. Mintha kihallgatnánk egy beszélgetést, amelyben vélt távollétünk miatt éppen minket marasztalnak el. Hunyorogva tapogatni életlen körvonalat jobb, mint lencsén köszörült szemmel kimetszeni össze nem illő részeket. Ha kivilágított ablakok előtt sétálunk este, s egy-egy különös erővel megállásra késztet, fogjul ejt, mint valami lepkét, menten kihúny, ha a szemünkbe jut. Kiég a kép, a látvány megkövül, és csak akkor éled újra, ha tovább megyünk. Mert folyamatként él minden, az előtte és utána nem levés közé ékelődve. Közünk hozzá csak a haladásban, a távolodással együtt lehet. Volt, hogy gátat vetettünk a folyamatnak, gyantát cseppentettünk a bogárra, önkényes ráközelítéssel rajta ütöttünk a tisztes távolságban tartózkodón. Behuny szemmel tartottunk a tarkónkon egy kezet, még másnap is, amikor már hűlt helye volt. Most magunkat tartjuk a távolsághoz. Ez visz tovább. Nagy utat tett meg, mondják, meg hogy maga valami igazit akart. De ennek inkább az előzményekhez, az ékelődés állapotához van köze. Egy valamit persze elképzelhetetlennek tartunk, hogy az erdő indul el felénk. Valahol. Szétszedni egy házat és összerakni máshol. Ezt lehetne még. Vagy egy túra néző sírhelyet. Az a sziget az északi tengeren, ahol a madarak megpihennek, mielőtt délre költöznének. Térdigérő fehér fű a szürke ég alatt. Na az. Egy idő után mindig valahol másutt. Vagy itt, de akkor valaki más bőrében. Vagy az enyémben, de nem ezzel a tudattal. Valaki más életét, vagy a sajátomat, de nem ezekkel az emberekkel. Vagy velük. Hiszen ők a családom és a barátaim, csak akkor valahogy másképp. Igen, másképp kellene, azt hiszem. Az pedig ott egy székelyföldi falu, ahol ebben a pillanatban megy haza a csorda. Csilingelnek a tehénnyakakban lógó kolompok. Egy kis ház kredencébe rézsút besüt a dombok mögé lemenő nap, és egy régi kölni vizes üvegcse alján gyantasűrűségű vét tömörül. A szobában van valaki, aki most éppen rám gondol. Illetve most éppen én gondolok ő rá. Ő gyakran gondolkodik azon, hogy miért itt vagyok, és nem ott ő vele, és ha vele lennék, mi volna más, mi történne másként, és ha vele volnék, miért kívánkoznék el. Arra gondol, hogy egy idő után úgyis máshová, mással, vagy sehová, és ugyanazzal, de végül mindig ugyanazt mondani, nem számít. Ez csak egy élet. Eszébe jutnak azok az alagutak is, amelyek valamikor városokat kötöttek össze egymással a föld alatt. Ha nem a meneküléssel lennének összefüggésben, akkor akár romantikusnak is gondolhatnánk őket. Erre gondol, miközben a mézga színű fény kifut a szobából, és a megszokott mulasztás érzése helyett most váratlanul békesség tölti el. kirakatban lakunk. In memoriam Hervai Gizella. Szomszédunkban borbélyüzlet működik. Az áramot lopjuk, a földön alszunk. Bútoraink ládák. Kis vacok, de vacok, és később bújnánk mi még fúrójukba is, de az sem lesz. Van egy fiunk, szemünk fénye. Mózes kosárban alszik. Ő ebben a városban fog meghalni 16 évesen a nagy földrengéskor, de ezt most még nem tudhatjuk. Becsületesek vagyunk és bátrak. Már is sok mindenen átmentünk, pedig nagyon fiatalok vagyunk. Mindketten szárnyaink próbálgatjuk, külön-külön és együtt is, mint az egyszárnyú pihik, akik csak párban maradnak fenn a levegőben. Egyikünk magasabbra ível, másikunk mélyebbre, de egyenesen szólunk. Verseinket mindegyre visszaküldik, mehetősebbeket, szebbeket, korszerűbbeket, egyértelműbbeket akarnak. Lapjainknak nem elég vonalas a hangunk, de fiataljainknak épp elég a túléléshez. Egyikünk dühött és megveszegedett idealista, másikunk hajlamos a keserű iróniára, de amikor találkozunk, az igazi egymásra találás. Gyermekünkre mindketten feltekintünk, másikunk őrgrófnak nevezte el. Egyikünk rossz anya, csak betegeskedésében következetes. Hétköznapi zuhanásaink az egymásba vájt szakadékokban, ormaink szüntelen ostoma gyorsan őről. Az nem köztudott, hogy másikunknak ez alatt egy fedőnév alatt is kell élnie, csontritkulása és idegbántalma miatt 33 évesen betegnyugdíjazzák, ez lesz az egyetlen fix jövedelme. Mint ahogy ő sem tudja egyikünkről, hogy néhány év múlva elhiszi, amit róla mondanak, és elektrosokról elektrosokra hányódik. Beteljesítjük sorsunkat, amelynek most még csak gyanútlan hordozói vagyunk. Mindig akad valami, amivel szemben védtelen az ember, írja majd másikunk, a lelke mélyére elásott kínoktól métejezve. 6 méterrel arrébb villamosok robognak Bukarest legforgalmasabb utcáján, az 1848 bulevárdon. Mi létezésünk tesszük a kirakatba. Íme. Átláthat rajta bárki. Kitettségünk otthonteremtő igyekezet. A borbélyüzlet állandó kölniszagában lopott krumplin élünk. Egymást takaró hódunyhák vagyunk, amelyeket egyetlen hideg éjszaka jégpáncéllá változtat. Nem gondolunk a halálra. Másra sem gondolunk, csak a halálra. Ez a bukaresti intermezzó az élet. Előtte, utána túlélési kísérletek. Egyikünk másikunk születésnapján öli meg magát, hogy másikunk mellé fekhessen újra. És érkezett egy urna, s benne egy maréknyi hamu, írja másikunk még életében. Még életében olvassa egyikünk. Április 8. péntek. Marx Ágnesnek a szomszédba. 17 fokot mutatnak az napra, visszakeresve. Napos, kissé szeles idő. Kültéri tevékenységekhez ideális. Megtámaszkodsz egy utcafrontban, tenyered Vénusz dombján a szemcsékhege, ki már nem simul. Megöregedni sincs időd. Virágos ruhádban, akárha valamiféle megoldás birtokában, a rosszulét nem tűnik elviselhetetlennek. Délben egy házfalának támaszkodsz, a fény dönt, és az este már nélküled érlelődik. Itt a délkeleti határban, a téglagyári gettó helyén, a vértanúk útján, a panzió, a templom, az öreg otthon, az udvaros házak, a tömbházakhoz tartozó garázssor mellett a fiatal akácfákat mindig visszanyesik, és mindig újra kihajtanak. Invazív faj. Éppen virágzik. Elődeik árnyékában parkolt egy trabant. Szemközt a szűcs háza évekig eladó volt, aztán megvették és lebontották. Vakítanak a nagy táblás szálcementlapok az egykori szőlőlugas helyén. Nincs értelme szembeállításnak. A jelen mindig átmeneti és végleges. 40 éve könnyű neked ez a nehézkedés, ahogyan csípőprotézisednek a negyedik emelet. Sosem akartál alacsonyabban élni. Egy körtefa csúcsára néz az ablakod, évről évre érleled a mozdulatot, amellyel egyszer elérheted a gyümölcsét. A lépcsőházban egyedül te tartottál ki az eredeti, fűrészporból préselt ajtó mellett, az őslakosok ősbizalmával. Egy szomszéd szóvá is tette, hogy a látvány kedvezőtlenül hatott vevőire, pénzesék ilyen tömbben nem vesznek lakást. Hallom, amint a túloldalon elhúzod a szigetelésül felrakott függönyt, csörögnek a fémrúdon a függönykarikák. Valójában azt sem hallom, amit hallhatnék. Szélcsengőd kibontakozhatna nélküled, de nem. Ellenáll a szélnek. Szolidárisan szabotál. Teotihuacán 2000 méterre kimerített, egy erdélyi város lapos utcácskája pedig learatta a babérokat. Kiszívta erőd a kősivatag, amelyben emberáldozatokból épült fel a város. Láttad, hogy a holtak útja a tejútrendszer földi képe, mielőtt kiszerveződtél a mindenségbe. Eddig a pillanatig élt benned egy gyerekkori álom, otthonról kizárva a kerítés fölött kukucskáltál be a Rózsa utcai házudvarára, az ég vörös volt, a körvonalak nagyon élesek. Rém fájdalmas volt. Világvége élmény. Ahol a falnak dőltél, mielőtt kiért hozzád a mentő, hiánytégla épült egy láthatatlan polizba. Annyi átfutás sem volt, hogy a növényeket a szomszédokra bízd. Parkolóhelyed egyelőre tiszteletben tartják, illetve nem vették még észre, hogy üres. Nincs búcsú, exitus van. Angolosan, akcentus nélkül. Mind the gap, tanultad első külföldi utadon. Figyelmezni űrre és hiányra. De fegyelmezni űrt és hiányt tanulhatjuk tőled angolul.